16. fejezet. Necronomicon. Amikor Gemmel 500 000 kilométerre a Pannontól kilépett a mélyűrből, és a Necronomicon megmutatkozott a realitás világában, a bolygó északi és déli féltekéjéről egyaránt minden előzetes figyelmeztetés nélkül elhárító rakétákat indítottak ellene. Az északi és a déli űrvédelem automatikusan ellenséges megszálló erőnek vélte a mélyűrből kilépett űrhajót, s riasztotta a légvédelmet, amely nem sokat teketóriázott. Pannoniából indított rakéták könnyedén befogták maguknak a célt, és ellenállhatatlanul száguldottak a Necronomicon irányába. A klasszikus szabályoknak megfelelően először űrvadászoknak kellett volna érkezniük, de a budavári palota egyből a második lépcsővel indított, Nyitrai gyorsan dűlőre akarta vinni a dolgot. Jelentkezzen be az északi űrvédelemnek, és közölje velük, hogy ez egy császári hadihajó, javasolta Zoltán Shaw-nak, nem mintha az ezredesnek tanácsra lett volna szüksége. Shaw kizárólag azért ült olyan szótanul Gemmel mellett, mert egyszerűen nem érdekelték a rakéták, nehogy az elefántot sem bosszantják a szúnyogok. Alig, hogy befejezem ezt az adást, körülbelül 40 elhárító rakétát lőnének ki ránk. Ne haragudjon, de másra tartogatom az elhárító pajzsaimat. Nem igaz, Gemmel? De igen, uram. Akkor felkapcsolom a fotometrikus szűrőket, és megyek tovább. Shaw végül is felvette a kapcsolatot a Pannonnal, de nem az északi űrvédelmi szolgálat főhadiszállását, hanem a Kárpáti klánt hívta. Egy percen belül összekapcsolták a klán vezérrel. A felvétel szinte élvezhetetlen volt. Buda meg a Pest minden létező eszközzel zavarta az adást. Nagyjából 35 perc múlva belépek a légkörbe, és leszállok maguknál, hozta Kárpáti tudomására Shaw. Mi az Istent keres maga a hegyekben? Ezt csak személyesen fogom megmondani, maradjunk annyiban, hogy mindenképpen meg kell látogatnom a Kárpáti roncsait, és maguknak segíteniük kell ebben. De az űrhajó roncs egy nemzeti kegyhely, ezredes úr. Ezt én is nagyon jól tudom, Kárpáti. Éppen ezért megyek oda. Mondja meg neki, szúrta közbe Gemmel. Lehallgathatják az adást, súgta oda Shaw, további szavait ismét Kárpátihoz intézte. Szükségem lesz egy-két kipróbált íjászosztagra, ezeket készítse fel, mindent el fogok magyarázni, ha leszálltam. Kárpáti feje céklavörös lett a dűtől. Van magának fogalma arról, hogy mi történt a rendszer határán, ezredes? Hát, amikor arra jártam, még egymással szemben álltak a felek. Azóta igencsak megváltozott a helyzet, tisztelt uram! Üvöltötte Kárpáti, a háta mögött vadászgépek és stratégiai bombázók startoltak. A templomosok szétszórták a Hunyadit és a Toldit. Jean valamilyen istenverte fegyvert használ, ami 25%-ra csökkenti a plazmák teljesítményét. Mire a tengernagy észbe kapott, már annyi lett az első védelmi vonalunknak, erre maga turistáskodni akar a hegyekben? Azok a turániak, akik a Necronomicon fedélzetén hallották Kárpáti válaszát, olyan sápadtak lettek, mint az őszi volt. Hát ez meg hogy lehet? Kérdezgették egymástól. Gazdag kapitány idegesen markolázta az íját, még Enikő is zavarodottnak látszott, a turáni plazma fegyverek kudarcára egyikük sem számított, a nyárfa levélként remegő emesének meg kellett kapaszkodnia Stephanus karjában. Értse meg, ezredes, a Venilumen Cordium egy titkos fegyvert vett be a turáni flotta ellen, harsogta a klánvezér. Időre van szükségünk, hogy rendezzük a sorainkat, ebben a helyzetben nem fogjuk magát kísérgetni a hegyekben. Én is egy titkos fegyvert akarok bevetni, amit úgy hívnak Szent Korona. Shaw más esélye nem lévén kimondta, ami a nyelve hegyén volt. Kárpáti homlokán vékony vonallá szűkültek a ráncok, a klánvezér magában vívódott. Háromnegyed óra múlva felszállok az utolsó hullámmal, és berendezkedek bolygóvédelemre. Az ellenség bármikor két vonalnyira lehet tőlünk. Ha addig nem landol, egyetlen íjás sem talál a váramban. Kárpáti megszakította az adást. Megkapaszkodni, hallatszott Gemmel kierősített hangja a Necronomicon fedélzetén. Az elhárító rakéták robbanásai tűzvörös rózsák bimbóját bontogatták az űrhajó energiapajzsain. Nem kellett megkapaszkodni, a korszerű elhárító rendszer könnyedén levédte a csapást, és a hajó ellenállhatatlanul tört előre a Pannon türkiszkék gömbje felé. Az a meteor, marogta Kokas Shaw-nak. Tudja, miről beszélek? Szóval, az csak kamu volt, ugye? Shaw visszanézett a válla felett, és ugyanezt kérdezte, mint akkor. Milyen meteor? 20 fényévnyire a Pannontól. Ami történt, az a későbbiekben okulásul szolgált a világ összes flotta parancsnokának, és a Laudison külön fakultáción lehetett foglalkozni a kérdéssel. Évek múltával könyvtárnyi szakirodalom elemezte François Rochefort lépését. E katonai szakkönyvek írói jó részt ott sem voltak a pannoni csatában, de ez történészek és katonai elemzők esetében egyáltalán nem szokatlan jelenség. A két űrflotta 5 fényévnyi távolságból vette fel egymással az első harci kapcsolatot. A turáni tengernagy a viszont választ követően felkészült a becsapódásokra, és maximálisra kapcsolta a védelmi pajzsait. Pontosan 28 perc múlva nukleáris töltetek léptek ki a mélyűrből, és vakító fényözön áradt szét az űrben. 3 hunyadis űrfregatt pajzsa sem bírta a megterhelést, és a hajók szabályosan elpárologtak az űrben. Zsiga hátra vonta a vadász támogatást, ezért a mozgékony kis hajók pilótái 1 millió kilométerről szemlélték az eseményeket. Ők ennek köszönhetően úszták meg a később történteket. A Veni Lumen Cordiumnál valamivel nagyobb károk keletkeztek, és 5 fregatt mellett a lovagrend elveszített egy cirkálót is. De Rochefort főlovag nem tervezett újabb nukleáris csapást, arra várt, hogy a turániak nekirohanjanak a rombolóikkal. A második eljövetel aktivizálva, érkezett a jelentés Arnan lovagtól. Akkor itt az ideje kipróbálni, mondta az infáns, és nem tett semmit, még csak egy pohár vizet sem kért. Várt. Egészen addig a pillanatig várt, amíg közvetlenül a Veni Lumen Cordium előtt ki nem léptek a mélyűrből a turáni rombolók, hogy gyilkos plazma tűzzel árasszák el a templomos flottát. Nagyfokú teljesítmény csökkenés az elektrodinamikus rendszerekben, jelentették Rochefortnak. A magyar plazmavetők teljesítménye 30% alá esett, a második eljövetel tökéletesen működött. Tűz! Az összes szekcióból! A turáni rombolók nem kerülhették el tragikus sorsukat, percek leforgása alatt csupán röpke pillanatokig létező lángrózsává változott mindegyik űrhajó, aztán a roncsok örök vándorútra indultak a világűrben. Émhol Augsburg, és most jöve el Mohács, kiáltotta François Rochefort, és kiadta az űrharcászat történetének mind ez idáig legszokatlanabb parancsát. 5 fényévet előre! De pontosan előttük fogunk kilépni a mélyűrből, rohant Rochefort elé a kapitány. Tudom, de nincs plazmájuk. És ha elromlik a harmadik eljövetel, imádkozzanak, hogy ne így legyen. Kongregációs atyák árasztották el a harci szekciókat, vezényletükkel mindenki letérdelt és imádkozott, egyesek meg is gyónták bűneiket. Ezt követően a Veni Lumen Cordium nekilódult, és közvetlenül a hunyadi cirkálók előtt kilépett a mélyűrből. Hogy az anyát hétszentségit, ordította ugyanabban a pillanatban Zsiga Antal tengernagy, és felrobbant az Zrínyi Miklossal együtt. A budavári palotában elsötétült egy tucatnyi képernyő. A Kárpáti-klán várkastélya. Dél-Pannonia, Pannon. Az űrvadászok folyamatos tartja miatt a Necronomicon nem tudott leszállni az égigérő hegyekkel határolt űrrepülőtéren, ezért Gemmel a kastély egyik teraszára tette le a hajót. Amikor a Necronomicon hajtóművei elnyugodtak, testének 15%-a egy 300 méter mély szakadék fölé nyúlva állt a szél tombolását. A Kárpátiak földjén az év minden napján zord időjárás uralkodott, szeptembertől április végéig szakadatlanul esett a hó, az átlag hőmérséklet még júliusban sem haladta meg a 15 fokot. Kokas kitekintett az orszektor egyik ablakán, borzongva húzódott vissza. Én már akkor is okkádok, ha ránézek egy domborzati térképre. Megnyíltak a zsiliplapok, Shaw és társai kiléptek a farkasordító hidegbe. Egyszerre vagy 10 technikus és tucatnyi íjász szaladt feléjük, hamarosan előkerült a medve termetű, busa fejű klánvezér is. Pilóta ruhát hordott, sisakját a hón alatt hozta. Mögötte szolgák közeledtek, kezükben meleg ruhát és prémmel bélelt köpenyeket, takarókat hoztak. A völgy szakadék mélyéről megállás nélkül több hullámban startoltak a Kárpáti klángépei. Shaw nem vacakolt sokat, s miután köszönetet mondott Kárpátinak a segítségért, rögvest a tárgyat ért. A Szent Koronát a Kárpátia roncsai között őrzik. Ne bolondozzon ember! Üvöltötte túl a startoló gépek hangját a klánvezér. Ott csak egy rakás szakállas fickot fog találni, akik az állag megóvásért felelősek. A csillaghajó nagy része belefagyott a gleccserbe, és bejárhatatlan. Nincs ott semmilyen korona, nekem aztán elhiheti. Azok a szakállas fickók a titkos koronaőrség tagjai. Minden más esetben Kárpáti hülyére röhögte volna magát ennek hallatán, de az utóbbi órákban valahogy elvesztette a humorérzékét, ráadásul Show arcáról olyan elszántság sugárzott, ami egyértelművé tette számára, hogy a császár ezredesének véresen komolyan kell vennie minden egyes szavát. Rendben van, hiszek magának. Az osztag oda kíséri a Kárpátiához, de űrhajóval nem lehet leszállni a gleccser közelében, mert megindul az egész, nem is beszélve a lavinákról. A Kárpátiát már 20 évvel ezelőtt veszélyesnek minősítették. Az embereim, tapasztalt hegyi vadászok, kövessék az utasításaikat. Kapnak tőlem egy felfegyverzett szállítóhajót. Kárpáti nyomban elhallgatott, amikor meglátta a Barkóczi testvéreket. Kimerett szemmel bökött rájuk. Ezek! A deélősiek és a Barkóczyak kibékültek egymással, hozta a férfi tudomására Show. Kijelentése félig meddig fette a valóságot, Kárpáti pedig nem kérdezte meg, hogy az öreg Barkóczy is megbékélte Jurtapalota urával, mert ha nem, akkor csupán pillanatnyi illúziókról beszélhetünk. Enikő szaladt oda hozzájuk. Brett, gazdag kapitány és íjászai veled mennek a Kárpátiához, de... Odafordult Kárpátihoz. Biztosítson számomra egy vadászgépet, vezér!
Örömmel, hercegnő! Bolintott Kárpáti.
Ez nem túl jó ötlet, jegyezte meg Show, erre Enikő majdhogy nem neki támadt.
Az összes dehél ősigép odafönt van! Hallhattad, mi történt, a lovagrend áttört a Hunyadi és a Toldi vonalán, bármelyik pillanatban bekövetkezett az invázió. A hazámról van szó, Brett!
Vitathatatlan észérvek hallatszottak, Show komoran vette tudomásul, hogy a lánya vesztébe akar rohanni, és ő nem tehet ellene semmit. Én is kérek egy vadászgépet. Barkóczy Réka állt meg Kárpáti előtt. A klán vezér megkukult a szent fogadalmas jelek láttán. Ez a nő az őshitűek legnagyobb ellenségének tartott klánból származik, és most együtt akar velük harcolni. Hihetetlen. Mégsem mondhat ellent egy szent fogadalmasnak, még akkor sem, ha keresztény. Még akkor sem, ha éppen magukat kereszténynek mondó erők támadják a pannont.
Maga meg miért akarja vására vinni a bőrét? Kérdezte Rékától Show. Nem hallották, hogy a plazmavetők nem működnek? Kis teljesítményű fedélzeti lézerfegyverekkel akarnak szembeszállni a templomos flottával? Jöjjön meg az eszük, és maradjanak nyugton a fenekükön!
Majd Enikő elmondja magának, hogy nekem miért illik felszállnom. Show értetlenkedve állt, de a turániak közül mindenki tudta, hogy Enikőnek most feladták a leckét. Vajon kimerje mondani az igazságot? Gondolta végig Kárpáti, ő is tudott a két harcos nő évek óta tartó egymás iránti gyűlöletéről. Azért illik ott lennie, mert Barkóczy Réka a legjobb magyar vadászpilóta, mondta határozottan csengő hangon Fekete Enikő. Ezt mindenki tudja a pannonon.
A hercegnőket kísérjék a gépekhez, utasította egyik őrmesterét Kárpáti.
Búcsúzkodásra nem maradt idő, és a két nő elszántan szaladt a gravoliftekhez. Ekkor a Necronomicon zsilip ajtajában Marilyn táltos mellett megjelent egy fekete csukja köpenyes férfi és egy lengeruhába öltözött nő. Az aranyhajú nő felemelte a kezét és ráparancsolt az elemekre, egy csapásra elnyugodott a jeges szélvihar. A teraszon kitört a pánik.
Megjavultunk! Végtelenül jó indulatúak lettünk, bizonyám!
Harsogta a széttárt karokkal pörgő Lauder Stenonis, miközben a kárpáti íjászok fejvesztetten menekültek a teraszról, azonnal felismerték azt a férfit, akivel már a nagyapjukat is riogatták.
Az Oposz nagymestere!
Örögte Kárpáti, aztán remegő ujjal Tündér Ilonára mutatott.
És az ott?
Ő a szépasszony személyesen vigyorgott Show, aztán gyorsan hozzátette. A félreértések elkerülése végett, kegyelmed a TIR vezetőjét látja, nem azt a szépasszonyt.
Ezek magukkal?
Igen, ezek velünk. Nos, hol van az a hegyi vadászosztag, Mr. Kárpáti? Pontosan ebben a pillanatban 12 kilométerre tőlük a kongregáció űrdesszantosai leszálltak egy hóval borított völgyben. Egyetlen felderítő műszer sem jelezte érkezésüket. Műszerek nem. Tündér Ilona félrevonta Showt. Valami nagyon nem tetszik nekem, ezredes. Elmutatott a kéklőhegyek felé. Ott van valami. Hát persze. A korona, jelentette Kisó. Intett az embereinek, és a különleges szolgálat tagjai szapora léptekkel követték a terasz melvédjéhez lebegő szállítógéphez. A Kárpáti és a Megyer klán űrvadászai. Kis magasságú pálya a Pannon körül. Beél ősi, Fekete Enikő sokkal gyorsabban megtalálta a kinizsi űr dandár hajóit, mint órákkal előtte Ungvári az elitezredet. A lányt nagy örömmel üdvözölték a gépek pilótái azon túl, hogy mindenki nagy csodálattal beszélt a fiatal íjászmester képességeiről. Ennek a kitörő lelkesedésnek más okai is voltak. A fiatal ős hitű pilóták egytől egyig halálosan szerelmesek voltak a hercegnőbe, és a halálosan szót nyugodtan készpénznek vehetjük. Ha Enikő azt adja parancsba, hogy fokost ráncs, iránya, de pászem domine, akkor gondolkodás nélkül mennek utána, még a pokolba is követik a barna hajú teremtést. Amikor a pilóták megtudták, hogy kirepül a vezérgép bal vezérsíkja mellett, óriási meglepetés hulláma söpört végig az űrvadász csapatokon, a hír gyorsabban terjedt, mint a rónassági tűzvész. Nem akarták elhinni. Barkóczi Réka? Hát mi történt? Elmarad a kupa döntő? A pilóták poénkodtak a nővel, persze csak finoman, mégiscsak egy szent fogadalmas harcosról és hercegnőről van szó. Réka csak mosolygott, aztán véget vetett az űrben röpködő eszeveszett rádióforgalmazásnak. Az apám árulla lett, és hagyja gyilkoltatni a népet. Vele ellentétben a gyermekei másképpen gondolkodnak. Ha a támadás éri Pannoniát, az első sorban a helyünk. Ezért vagyok itt veletek, nem másért. Megéjjelnezték a pilóták. Körülbelül 25-en nekik esélyük sem volt a Deél ősi lánynál. Azonnal dobták Enikőt, és beleszerettek Barkóczi Rékába, holott soha életükben nem látták még. De hát ilyenek a vadászpilóták. Enikő sisak rádiójában bejelentkezett a kinizsi harci állása, ezt a forgalmazást csak a lány hallotta. Maguktól 10 óra irányban 15 fokkal az ekliptika síkja alatt lovagrendi rombolók és desszant egységek léptek ki a mélyűrből, távolságuk 2 millió kilométer. Repüljenek rájuk, és vegyék fel velük a harcot. 3 cirkálónk hamarosan lőtávolon belül lesz, addig próbálják feltartani őket. A plazmafegyverek elégtelen teljesítménnyel működnek, használjanak lézervetőket és rakétákat. Sok sikert! Vettem kinizsi irányítás. Odakint kell lennie egy deélősi ungvári közös zászlóajnak. Tudnak róluk valamit? A csapat megsemmisült. Koncentráljon a feladatára, Kárpáti vezéregyes. Enikőnek ez volt a legelső gondolata, remélem a papa nem szállt föl. Enikő kivárt egy keveset, és miután összeszedte magát, átkapcsolt általános forgalmazásra, elmondta, mi lesz a feladatuk. Érdekes módon valahogy mindenki elvesztette a humorérzékét. Kelet-Kárpátok, Észak és Dél-Pannonia határán. Pannon. Magasban nyúló kéklő hegyek között hangtalanul suhant a gravitációs hajtóművel felszerelt csapatszállító jármű. Erre a vidékre az állandó lavina veszély miatt mással nem lehetett berepülni. A gravókon kívül csak a gyaloglás vagy a síjelés jöhetett volna számításba, érthető okoknál fogva ezeket a lehetőségeket most mindannyian elvetették. A hőmérséklet jóval fagypont alá zuhant, ha a Carrickhouse-on meleg volt, akkor a Kárpátok hegyláncai most visszaadták a kölcsönt. A kárpáti klán hegyi vadászai mogorva arcú szúrós tekintetű szakállas fickók voltak, prémes ruhájukban és szörmebéléses, csúcsos sapkájukban leginkább egy yetihez hasonlítottak. Ezt Bara meg is jegyezte Wittgennek, aki kapásból visszakérdezett, hogy árulja már el, mikor látott yetit, ha ilyen jól felismeri őket. Shaw és Stanonis a nyitott oldalajtónál kapaszkodtak, alattuk fehéren suhant a táj. Helyi idő szerint késő délután volt, a nap fénye már veszített erejéből, ennek köszönhetően bágyat aranyfénybe öltöztek a meredek sziklafalak, és tovább hűlt a levegő. – Nincsenek itt kiépített utak? – kérdezte Shaw az egyik hegyi vadász őrmestertől. Hatalmas termetű férfi tőle fél méterre ült, s unott pofát vágva farigcsálta körmeit a kommandós tőrével.
Csak a vereckéig ezredes ú, te télen azt is elborítja, ha onnan túl pedig egy alokkő menni, vagy szánna. Hát mondja már, maguk tényleg a Ánstetten császár túl gyűttek?
Akiket Bornuszban lát, azok mind pretoriánusok.
Ha, onnan gyűjtek hát,
mondta az őrmester az embereinek. A kárpáti hegyi vadászok ekkor legyintettek egyet, és tovább rumos teáztak. Ketten még köptek is. Hát ez meglep, hajolt oda Sean Ellihez. A nő vágott egy grimaszt.
Azt hitték, az oposzhoz tartozik,
mondta Stenonis, aki lehúnyt szemmel sütette arcát a szikrázó napfényben. Odafordult feléjük.
Ezen a vidéken csak ennek a kijelentésnek van súlya. Ha maga a császár jönne ide, őt is csak megugatnák.
Stenonis rákiáltott a kárpáti katonákra.
Kényóvér békahály!
Az íjászok rémült pofát vágva sebesen megmarkolták a nyakukban hordott totemállatkákat. Stenonis rákacsintott Nellire.
Ezen a vidéken azt tartják rólam, hogy éjszakánként kiszívom a szűzlányok vérét. Sajnos ez nem így van.
De hülye vagy te, Stenonis, szólt oda neki Tündér Ilona, aki a TIR-es lányokkal együtt külön szekciót képezve a deélősi íjászok mellett foglalt helyet. A szépasszony és társulata katonai ruhákba öltöztek. Egyáltalán nem fáztak, de nem akartak túl nagy feltűnést kelteni, kizárólag ezért cserélték bakancsra a topánkáikat. Ilona meglehetősen furán nézett ki a bokáig érő aranyhajjal és terepszínű sapkával a fején, de a tündérkék sem mutattak különbül. Gazdag egyik íjásza a Szalk nevezetű rajparancsnok érkezett a pilótafülkétől.
Jöjjön, ezredes úr, odafönt, meglehetősen csehül áll a helyzet!
Só előre ment. Stephanus és Emese gondoktól edőzött homlokkal hallgatták a rádióforgalmazást. A nagy teljesítményű készüléket katonai csatornára állították, a hangszórokból füledbántó serceg is hallatszott, Dega szerint az űrtemplomosok zavarták az adást.
Enikőjék megtámadtak egy rombolókból és nasszádokból álló flottaegységet,
mondta a komor arccal álló Zoltán. A férfiról szinte sugárzott, hogy a legszívesebben ott harcolna a szent fogadalmas nővére oldalán.
Fogjuk a budavári palotát is. A lovagrend nagy erőkkel lépett ki a mélyűrből, a de passem domine alig 10 vonásnyira.
Jegyzett, 10 vonásnyi távolság a modern kori űrhajózásban használt kifejezés. Az egy vonás annak a távolságnak felel meg, amit a fénysugár normál gravitációs térben 1 perc alatt befut. A vonást bátran lehet fénypercnek is fordítani. A jobb megértés kedvéért Rochefort körülbelül olyan távolságban áll a Pannontól, mint a Föld a Naptól.
És egyáltalán nem működnek a plazmafegyvereik?
Nem.
A flottánk, már ami megmaradt belőle, lézerfegyverekkel és rakétákkal támad, de sokkal jobban fedi a valóságot, ha azt mondom, hogy inkább védekezik.
Sajnos ez van. Évtizedekkel ezelőtt az északiak a fegyverzet 85%-át plazmavetőkre cserélték, hogy kompenzálják az apám tűzerejét.
Nem kellett volna.
És most mit csinál az apja?
Most már nincs apám ezredes. Csak a szél suhogása hallatszott.
Mikor érünk oda? Kérdezte Só a pilótát. 12 perc, onnan már látni fogjuk a Kárpátiát, de ha letettem a hajót, még 2 kilométer séta következik a gleccseren felfelé. Szálljon le a roncs mellett!
Hallja ezt a morgást, uram? Kérdezte a pilóta. Mindenki fülelni kezdett, s valóban, mintha a deélősi ménes vágtatna végig a pusztán, ahhoz hasonló döbbenetes zaj vert visszhangot a hegyek között.
Mi ez?
Lavina!
Csak a gleccser lábánál szállok le, 1 méterre se feljebb. Só arra készült, hogy minden teketória nélkül felállítja a katonát a pilóta székből, amikor Stenonis kukkantott be hozzájuk.
Só! Ellenőrizel egy információt a pretoriánus rendszerén, Ilona azt mondja, követnek minket.
Ez baromság, senki sem követ minket,
felelte pár másodperc múlva Só. Dega és Prusz szinte egyszerre néztek rá, és rázták a fejüket. Stenonis hajthatatlannak bizonyult, Só kizárólag Tündér Ilona miatt utasította a pilotát.
1 percre rakja le a hajót, kiszáll egy osztag.
Egy 25 fokos hómező fölött repülünk a lavi...
Nem kell leszállnia, csak vigye lejjebb egy kicsit!
Kiáltott rá Stenonis, s hátraszaladt. A pilóta teljesítette a parancsot, nem ment el a józan esze, hogy szembeszegüljön az oposz nagymesterével.
Még a végén annyi lesz a 9 éves húgának.
Só alig 1 perc múlva hátraindult. Beszélni akart a szépasszonnyal, ám a deélősi íjászokat és a kárpáti katonákat nagy rémületben találta. Mindegyikük a napistenhez imádkozott. Nelly tátott szájjal állt a félrehúzott ajtóban, egyedül csak bara röhögött veszettül. Ha nem köti be magát, biztosan kibucskázik a gépből. Marilyn törökülésben ült a szállítótér végén, az arcáról semmit sem lehetett leolvasni. A szépasszony A TIRS boszorkányok és az Opusz nagymester nem tartózkodtak a gép fedélzetén. Hol a francban vannak ezek? Értetlenkedett Shaw. Kiszálltak, mondta meg a vállát Kokas és kipöckölte tövig szívott cigarettáját az ajtón. Tejtőernyő nélkül. Mit van úgy oda? Nem olvasott még magyar népmesét? Hát ezt pont maga kérdi, nézett ki Shaw a gépből. Nem látott odalent senkit. Formálódik és alakul a világképe, ezredes. Még fiatal vagyok. Négy kilométerrel odébb Stanonis térdig állt a hóban, és öt hattyúval veszekedett. A gyönyörű madarak finom porhót kavartak a szán csapkodásaikkal, a nagymester kisvártatva úgy nézett ki, mint egy hóember, csak a répaor meg a piros bödön hiányzott a fejéről, a seprűről nem is beszélve. A nap atyácskánk szerelmére, mozogjatok már! A legnagyobb hattyú kisvártatva Tündér Ilonává alakult, a többi madár lemásolta a metamorfózist, és fölépítette eredeti testét, vagy ki tudja melyiket. Minden nő anyaszült mesztelenül állt, de nem látszott rajtuk, hogy fáznának a csontig hatoló hidegben. Na végre, micsoda lassúak vagytok, mordult rájuk a nagymester, és leverte válláról a havat. Tündér Ilona odalépett hozzá, és fekete köpenye redői közül előhúzott egy koromfekete sólyomtollat. Megcsiklandozta vele a férfi órát. Te meg rendetlen vagy, Stanonis. A nagymester mormogott valamit a hómezőnek, kezét a kéklőhegyeknek emelte. Felkorbácsolódott a porhó, ezüst színű örvénylés kerekedett a völgy aljában. Kisvártatva nyerít és harsant, aztán a kavargó hóförgetekből hat ló alakja bontakozott ki. Mindegyiken díszes szerszámozás csillogott, a nyergek mögött rovás jeles oposz fényíjak meredtek az égnek, mellettük hímzett tegezek, bennük kötegnyi alumínium vesző. Herceg! Kiáltotta a nagymester. A legszebb állat boldogan szaladt felé a hómezőn, Stanonis elkapta a kantárszárat és megpaskolta a lova okos pofáját. A nagymester éjfekete hátasa két hátsó lábára emelkedett és örömteli nyerítéssel köszöntötte gazdáját, elege lehetett már a paradimenzionális térből. Jól van, jól van! Jobban értesz a lovakhoz, mint a nőkhöz, azt már látom. A nagymester mérgesen fordult oda. Tündér Ilona már a legendás fehér ló hátáról szólt hozzá. De nem kell úgy felkapni a vizet. Egyébként vettem neked egy új kantárt, pedig nem is érdemled meg. Látod, milyen vagyok?
Hol van? Csillant a férfi szeme.
Ha utolérsz, megkapod, kacagott a szépasszony, és elvágtatott a hóban, tündérei követték.
Csak tündérrel ne kezdjen az ember, gondolta a nagymester, és felpattant herceg hátára.
Azokat akarták megállítani, akiket érzékeltek. Nem tudták, mire vállalkoznak. Mert nem létezik olyan mese, amelyben a mítosz megállt parancsolhatna a legendának. Ha sikerülne, az már maga lenne a fantasztikum. A Kárpáti és a Megyer klán űrvadászai. Távolság a Pannontól 1.800.000 kilométer. Réka úgy hánykolódott a pilóta ülésben, mint száraz dió Béla héjában. A vadász kötelék első támadó hulláma ezekben a percekben repült át a romboló külső védelmi vonalán. Enikő nem sokat vacakolt, és haladéktalanul támadásra vezette a 250 alegységből álló köteléket. A lovagrend rombolói időközben még beljebb merészkedtek. A térki értékelés szerint, amit a Kinizsi is megerősített, legkevesebb 40 űrvadászt okkáttak ki magukból. 40 templomos vadászgép nem lehet ellenfél egy ekkora támadó egységnek, csak hogy el is kell jutni valahogy a közelükbe. Réka tökéletesen kiigazodott azon a típuson, amelyen repült, az apjának ugyanilyen Szefantor típusú, egyszemélyes elfogó vadászai voltak, csak a csillagrombolóról 8000 ilyen gép tudott felszállni. Réka nem akart arra gondolni, vajon most hol lehet az a 8000 barkóci űrvadász és a többi 3000 hungarokon stratégiai bombázó. Nem gyűlölte az apját, ennél sokkal rosszabb volt a helyzet. Semmit sem érzett az apja iránt. Egy akkora zökkenő következett, hogy a sisakja nekiütődött a pilóta fülke tetejének. Felhajtott a sisakja elől a fényszűrő lapot, és kinézett jobbra. Enikő 20 méterrel mellette, és kisé előtte repült, láthatóan ugyanúgy hánykolódott a pilóta fülkébe, mint ő. A dehél ősi lány váratlanul oldalt nézett. Igen, mintha megérezte volna, és boldogan átintegetett neki. Valamit mutogatott Rékának, fél perc is beletelt, mire a szent fogadalmas kisilabizálta a jeleket, és átkapcsolta 13,8-as csatornára. Még nem volt módom megköszönni neked, hogy itt vagy velünk. Megmondom őszintén, ha valaki ezt előre megjósolja, hát nem is tudom, talán még Marilynnek sem hiszem el, hallatszott Enikő hangja Rék a sisak rádiójában.
Nem kell megköszönni, csak azt tudom mondani, amit a fiúknak, itt a helyem.
Ha belegondolsz, akár lehetnénk jó barátnők is.
Hát, ha vége lesz ennek az egész őrületnek, akkor szeretném, ha elmennénk valahová, csak ketten. Szerintem rengeteg megbeszélni valónk van.
Jó, rendben van, mosolygott Réka. Enikő különös kérdést tett fel.
Mondd, te félsz? A szent fogadalmas kiképzés kiöli az emberből ezt az érzést. Csak repülök előre, és különösebben nem érdekel, mi fog történni velem. Ilyenkor olyan üres vagyok, mint egy kirabolt uzsonnástáska. Miért kérded?
Enikő egy pillanatot várt a válasszal.
Azt hiszem, én rettenetesen félek.
Micsoda bátorság kell egy ilyen önvallomáshoz, gondolta Réka. Sokáig töprengett valami okos válaszon, végül is csak azt tudta mondani, amit az apja szokott emlegetni.
A rettegés szülő anyja a tehetetlenség. Apja pedig az információ hiány. Amikor először rád lőnek, azonnal tudni fogod, kivel állsz szemben, és miután visszalőttél, elmúlik majd a félelmed. Okos ember lehetett, aki ezt kitalálta.
Ó, igen. A központi rádión bejelentkezett a kinizsi harc irányításának ügyeletes tisztje. Az ismeretlen férfinak bosszantóan monoton, érzelemmentes hangja volt.
A rombolók MI elhárító rakétákat lőttek ki magukra.
Réka és Enikő visszaálltak az általános 11-5-re.
Egy perc múlva átjutottak a külső elhárító mezőn.
Rakéták érkeznek 1 perc 20 másodperc múlva,
közölte Rékával a fedélzeti kompjúter. A gépezet lágy női hangon beszélt.
Visszaszámlálás.
És sorolták a számokat.
Sokkal inkább ezt hallgatom, mint a kinizsit, mondta a szent fogadalmas, és feltöltötte a pajzsgenerátorokat.
10 perccel ezelőtt főpróbát tartottak, akkor sikerült. Réka a műszerpultra pislantott, most is sikerült. Jöhet az előadás.
Kárpátia Gletscher, Kelet-Pannonia, Pannon.
A szállító hajó egy sziklacsoport takarásában szállt le a végtelenbe húzódó hómezőn. Észak felé fordulva döbbenetes hegyláncokkal szembesült az ember. A sziklák az égig nőttek, a csúcsok, az örök jég birodalma eltűntek a szürkén kavargó felegek között. A kilométer széles Gletscher folyam 35 fokos szögben emelkedett a magasba. Valahol félúton egy hóval borított domborulat emelkedett ki a felszínéből, a Kárpátia csillaghajó roncsai. A hőmérséklet 20 fokkal volt fagypont alatt, és jeges szél sűvített a katonák arcába.
Ha ott van fönt a magyar korona, én megeszem a sapkámat, fanyalgott Wittgen.
Kijelentésére az összes hegyi vadász rábólintott, amióta a magyar mesevilág kiugrott a gépből, valahogy sikerült összeszedni magukat. Parancsnokuk vezény szavára tüstént felsorakoztak a szállítóhajó mellett, és várták a további utasítást. Többek között velük cipeltették azt a ládát, amelyben egy ötfös művész aludt, de nem tudták, mi van a ládában, tapottat sem vitték volna tovább, ha valaki megmondja nekik. Gazdag és legényei toporogtak és lehelték a kezüket, sok mindenre számítottak, amikor elindultak a korona után, de hogy a Kárpátiak zord földjén kelljen fagyoskodniuk, mindegyikük elképzelésén túltett. Az volt az egyetlen örömük, hogy láthatták Tündér Ilonát, már ha tényleg ő volt az. Nelly és Kokas nagyon elszántnak látszottak. Vastag téli felszerelést hordtak, fejükön egy-egy kucsma. A nő leginkább egy koala macira hasonlított, de ezt senki sem merte megmondani neki, még Kokas sem. Mindketten tetőtől talpig felfegyverkeztek. Ha már idáig eljutottak, a jó Isten sem állíthatja meg őket, még az időjárás sem. Hogy ti nem fáztok abban a könnyű gyakorlóban? Kérdezte Nelly Degától. A testőrnő csak egy fekete katonai overallt hordott a köpenyege alatt, még burnuszát sem cserélte le kucsmára. Hiába kínálgatták kárpáti katonái.
Ez nem gyakorló, a ruhát a modul generálja rám.
Na persze, gondolhattam volna, állapította meg magában Nelly, inkább arra koncentrált, amit a hegyi vadászok őrmestere mondott.
Ahúni a ház! Ott hallatnak a karbantartók. Mind bolond, ha én mondom.
A meredeken emelkedő jégmező lábától balra egy kétemeletes menedékházszerűség emelkedett a sziklafal árnyékában.
De mi az Istenért léptek le Stanonisék?
Értetlenkedett Bara. Neki rettenetesen tetszett, amikor a hat ember egyszerűen kiugrott a gépből, csak azt nem értette, mindenre miért volt szükség. Nem ő volt az egyetlen, aki nem értette.
Mert ők is balondok, mondta meg a konklúziót Paul Wittgen.
Éreztek valamit, szólalt meg a hátuk mögött Merlin.
Maga is érezte, táltos, fordult felé Esó.
Igen.
Na és mit érzett?
Egy iszonyú tudatot. Még sohasem éreztem ilyet.
Merlin, legyen szíves, ne rémizdgesse az íjászokat. Só visszafordult a Gletscher felé.
Kísértetiesen svájci hangulatot sugalt a kép. Ezzel az erővel akár a Mont Blanc előtt is állhattak volna. Vékony füstcsík szállt felfelé a ház kéményeiből, a szakállasok ezek szerint otthon tartózkodtak.
Színnel fűtenek, de mondom, hogy nem normálisak, morogta az őrmester.
Azt hittem, odafönt laknak a Kárpátián, jegyezte meg Só.
Há, ezt meg ki kuruttyóta magának? Igyen nekem, testő úr, odafön nem lakik senki. Tiszta jég a egész oszt, olyan radioaktív, mint a anyósom sírja.
Ez biztosan egy kárpáti szólásmondás volt, mert a hegyi vadászokon kívül senki sem mosolyogta meg.
Te, Prusz, szerinted mi abban a poén, hogy radioaktív az anyós sírja? Kérdezte Dega a hadnagytól.
A férfi elvigyorodott a szája elé kanyarított kendő mögött.
Hát bizonyosan ezért nem látogatható.
Só műszeresen bemérte a házat, a kapott adatok elkeserítették, többre számított a titkos koronaőrségtől.
Jóformán semmilyen technológiát nem észlelek, Paul. Ha hiszed, hanem ezeknek még villanyuk sincs. De nem azért, mert számlatartozás miatt kikapcsolta a turáni elektromos művek. A modul szerint ezek petróleumlámpákkal és gyertyákkal világítanak.
Takarékos emberek,
Wittgen a fejével intett a sziklák irányába.
És csak Brett.
Stephanus királyi tartásban állt a hóbucka tetején, és kardjára támaszkodva a Kárpátia roncsait nézte. Emese mellette állt, brokát ruhája fölött hordott bíbor köpenye méltóság teljesen csapkodott a szélben. Ők talán éreznek valamit, töprengett a látottakon Só. Emese és Stephanus személyisége rohamosan változott. A Kárpátiak vár kastélya óta alig szólaltak meg, de egymáshoz is alig beszéltek, valamilyen megfogalmazhatatlan átalakuláson mentek át mindketten. Határozott, erős sugárzott belőlük.
Előre! Adta ki az utasítás Só.
Az íjászok szétszóródtak, a csapat óvatosan megközelítette a házat. Biztonság kedvéért a szállítógép lézervetője becélozta az épületet. A hegyi vadászok nem szeretik a meglepetéseket. Hat kilométerre a menedékháztól. Érzed?
Valamit érzek én is.
És Sóék, vajon miért nem érezték? A műszereik?
Mert ami közeledik, nem mérhető műszeresen, tündérem.
Stanonis blöfölt, halvány fogalma sem volt róla, mi közeledik, és mi módon nem mérhető. Nem mond nekem, hogy tündérem, utálom, ha így szólítanak. Vagy Ilonának hívsz, vagy sehogy.
Lovaik hátáról egy sziklapárkány takarásából néztek le a völgybe. A TIR-es osztag mögöttük sorakozott fel.
Stanonis csöndet parancsolt a lovaknak, hátasaik nyerítése vagy horkantása nem árulkodhatott róluk. Alant a völgyben semmi sem mozdult, békét és nyugalmat sugárzott magából a táj, de mindketten tudták, érezték, hogy ez pusztán illúzió csupán, pontosan olyan, mint néha az élet. Csendben hallgatóztak az elméjükkel, alig egy perc némaság után megszólalt a szépasszony. 30 gravitációs szán közeledik, tömve katonákkal. Most ketté válik a csapat, 5 csapatszállító egy kisebb völgyben halad tovább, a többi erre jön. 5 perc múlva befordulnak a völgybe. Stanonis bárhogy erőltette az agyát, semmit sem érzett.
Ez különös.
Nem álcázó berendezésük van, hanem mágikus védelmük.
De ez meg hogy lehet? Ökkent meg a férfi.
Akik életre keltették a Szent Hermafroditát, azoknak ez gyermekjáték, már amennyiben a hittani kongregáció és az Opus Dei bűnös. Az sem lehetetlen, hogy a Jeanne, Adalbert és Clara valamilyen vrajk tudati torzulások, és a lovagok azt sem tudják, kik vezetik őket.
Ha jól belegondolunk, Jeant csupán aranypáncélja különbözteti meg Lilittől, egyébként elhanyagolható a különbség.
Stannonis kezdte érezni a közeledőket, de még mindig le volt maradva két lépéssel a szépasszony szuper tudata mögött.
Egy karmelita kommandó halad a kisebbik völgyben, erre Opus Deisek jönnek. Ezek mind a Kárpátiához tartanak, Stannonis, és csak egyetlen céljuk van, minden áron megszerezni a Szent Koronát.
De valahogy meg kell állítanunk őket, Ilona.
Tudom. Próbáljuk meg. Én a lányokkal elintézem az apácákat, tiéd az Opus Dei. De vigyázz, nem használhatsz technológiát, hagyatkozz az okkult képességeidre. Ahol a mágiát összekeverik a tudománnyal, abból semmi jó nem származik. Ez már a kárhozat előszobája.
Az Opus éppen ezt teszi, drágám.
El is kárhoztok mind. Na pá, szépséges lovagom.
Felröppentek a hattyúk. A völgy végében megjelentek a járművek. Stannonis az akárhányadik dimenzióba hajtotta a lovakat, aztán végig szaladt a sziklapárkány takarásában, és két lapos kő között hasra vágta magát a hóban. Ebből a lesállásból kukucskált tovább. Már szabad szemmel is jól látszottak a közeledők. A járművek felépítésüket tekintve leginkább az ősrégi Hammel terepjárókra hasonlítottak, de azokkal ellentétben gravitációs sugarakon suhantak, alig fél méterrel a hómező fölött. Az ablakok sötétek voltak, és nem lehetett látni az utastérben ülőket, aminek Stannonis határozottan örült, mert egyáltalán nem óhajtott szembesülni az Opus Dei kommandósok látványával.
Opus? Opus Dei. Na ne, ez azért túlzás.
Mielőtt Stannonis agyába befészkelte volna magát, az a vérlázító gondolat, hogy tulajdonképpen a katolikus opposszal áll szemben, inkább gyorsan cselekedett és kibontotta a tarisznyáját. Belemarkolt az idő golyokba, kivett egy marékkal a 20.-21. századból, szerette ezt a két korszakot, akkoriban még történtek érdekes dolgok. A lebukni készülő nap vöröslő korongja felé fordította a golyocskákat, és megnézte a tartalmukat.
Nézzük csak, miből élünk?
A KLM 2621-es stratoszféra repülő katasztrófája Ausztrália felett 2089. december 24, 450 halott.
Mit nem mondjak, szép karácsonyuk lehetett.
A részletek a sztálingrádi csatából. Na, ez nem is olyan rossz. 1968-as diák lázadások, ez nem fogja megállítani az egyházat. A harlemi népfelkelés 2041-ből. Leonid Iljics Brezsnyev temetése. Ez meg mi az Istent keresít? Stannonis aktivizálatlanul elhajította az időgolyót, ami elmerült a hóban. A nagymester kuncogni kezdett, mert végre talált valami használatot.
Igen. Földrengés a japán kvantósíkságon. Brutális, a Richter skála szerint 8,2-es erősségű volt. A földrengés és az azt követő tűzvész 142.807 ember halálát okozta. Ez jó lesz.
Stannonis beprogramozta az időgolyót. Lekukucskált a völgybe, méltóság teljesen suhantak odalent a kommandósokat szállító járművek. Stannonis aktivizálta a golyót, felpattant a hegytetőn, és nem pusztán izomerő segítségével hozzávágta a római katolikus egyházhoz 1923. szeptember 1-jét. Mire az első kocsi sofőrje észbe kapott, már is beleszaladt egy mosoda épületébe, ám ugyanabban a szent minutumban megnyílt alatta a föld, és járművestül, kommandóstul elnyelte őket egy iszonytató hasadék. A másik két kocsi automata gravorrendszere túl késő reagált, s a gépjárművek az előrhaladó sorsára jutottak. A többi kocsi megállt az ide-oda rázkodó hullámzó úttest fölött, felnyíltak az ajtók, s a kommandósok kipattantak a járművekből, nem értettek semmit. A rengésektől elterültek a földön, amerre csak néztek, mindenütt sikoltozó japánokat láttak. És ekkor összezárult az imént meggyilt hasadék. Döbbenetes detonáció, a hasadékba zuhant gravokocsik felrobbantak. 20 Opus Deis kommandó azonnal elpárolgott. A parancsnokok rádióztak, de az adást 1923-ban csak egy lelkes rádióamatőr fogta Tokióban, és nem értette, de nem azért, mert nem tudott új latinul. Robbanás. Az épület eltűnt a föld alatt, minden lángokban állt, a pánik rohamszerűen terjedt a katonák között, és végül, ahogy ez ilyenkor lenni szokott,
minden parancs nélkül fejetlen tüzelésbe kezdtek a 27. század legkorszerűbb lézerfegyvereivel. A városra és egymásra. 400 japán azonnal meghalt a kisvárosban, beleszámolták őket a 142.807-be, de a túlélők közül egy kivételétől eltekintve senki sem emlékezett a különös, fekete páncélos, fénnyel lövöldöző emberekre. Azt a középkorú asszonyt, aki a Mosoda utcában túlélte a földrengést, és utána váltig állította, hogy földön kívüliekkel találkozott, később elmegyógyintézetbe zárták. 1951-ben halt meg a zárt osztályon, de ettől az oposz nem őrzött téridő kontingencia lefagyást. Amikor a kommandósok újra a Pannon keleti hegyvidékén találták magukat, csak 17 kocsi állt a hómezőn. A 17 kocsiból 14 lobogó lánga égett, a környéket halottak borították, különös módon japánok is hevertek a térdig érő hóban boglászó megzavarodott katonák között. Ez a momentum igencsak meglepte Lauder Stenoniszt.
Érdekes, ez már majdnem időutazás.
Az oposz nagy mestere előkotort egy újabb tárgyat a tarisznyájából, nyomott rá egy cuppanos puszit, beélesítette és lehajította a völgybe. Nem időgolyó volt.
És most jön a technológia.
Ezt már észlelte Shaw ezredes is, tudniillik, 6 kilométerről nehéz nem észrevenni egy mikroatomrobbanást. Stenonis felállt a meredély tetején, leporolta a havat a ruhájáról, és nézte azt a jéglavinát, ami lezúdult a völgyre, hogy mindent eltemesse maga alatt. A nagymester csak egy valamit nem értett. Miért volt ez ilyen könnyű? Amikor világosság gyúlt az agyában, hogy mindez csak is azért történhetett így, mert valaki, vagy valami, azt akarta, hogy így történjen. Ekkor arra is rá kellett döbbennie, hogy a főerők nem ebben a völgyben haladtak. Akiket lemészárolt, azok nem Opus Deisek voltak. Róma legnagyobb trükk mestere szállt le a hegyekben.
Szentséges napkirály!
A TIR egy lavinával torlaszolt el az utat. A szépasszony csilingelő kacagással vette tudomásul, hogy a karmeliták kiszállnak a kocsikból, és fejüket vakargatva állnak a jégomlás előtt, mintha sima mezei gépkocsikban ültek volna, és nem gravokocsikban. Pontosan 20-an voltak, fekete-fehér rohampáncélban, toporogtak a kocsik körül, a védőfelszerelés mellvértjén enyhe domborulatokat lehetett látni a keblek számára. Mindössze ennyiben különböztek azoktól, akikkel Stenonis találkozott. A szüzek fegyverzete ultrahang kardokból, statikus pajzsokból és lézerfegyverekből állt. 20 csinos butuska szűz lóbálta energiafegyverét a hómezőn, és nem tudta, mit csináljon. De miért nem emelkednek fel és repülnek át felette? Kérdezte Ilonától a koordinátor tündér. Mert ostobák. Öljetek meg őket. Hóförgetek formájában zúdultak a völgybe, Ilona tündérei, s rávetették magukat a rémülten pislogó karmelitákra. Hóförgetek, velőtt rázó női sikolyok, üvöltés, halálordítás, 2 percig sem tartott az egész. Leüllepedett a hófátyol, csak halottak hevertek a vértől piros lohóban. Judit! A szépasszony rosszat sejtve szaladt le a meredélyen, kisvártatva ott járt a halottak között, rémülten forgolódott maga körül. – Kedves kéim! Tündér Ilona belenézett az egyik hanyat fekvő halott karmelita arcába, aztán a másikéba. Egyformák voltak, mint 2 tojás, és pontosan úgy néztek ki, mint a harmadik, mint a negyedik. – Klónok! A koordinátor tündér a hasára fordulva feküdt az egyik gravokocsi nyitott ajtaja mellett. Nyitva volt a szeme, és lélegzett. Még élt?
Menekülj, úrnőm! Ezek nem!
Judit meghalt. A szépasszony a hátára fordította, aztán sikoltva ugrott fel a holttest mellől, a koordinátor tündér mesztelen hasán és keblén 10 centis kukacok nyüzsögtek, amelyek elevenen falták fel a lányt. Tündér Ilona iszonyodva hátrált Judit holttestétől, közben elmormolt egy lélektisztító imát, ugyanazt a rettenetet érezte, mint a szállítóhajó fedélzetén. Lehet, hogy Marilynek mégis igaza volt. A fehér adeptus figyelmeztette őket, hogy ne szálljanak ki a hajóból. A szépasszony elfordult a pusztítás képétől, és földbe gyökerezett a lába. Egy fél térdre ereszkedett, páncélos karmelitát látott alig 15 lépésnyire maga előtt. Az előbb még nem volt ott. A fiatal nőnek más arcvonásai voltak, mint a hóban heverő társainak, velük ellentétben egy klasszikus szépségnek tűnt, sőt, Talán túlságosan is szép volt ahhoz, hogy karmelita legyen. A holomodell szépségű apáca harcos hóval mosta le a vért kesztyűtlen kezéről. Belemarkolt a szűz tiszta hóba, és szétdörzsölt a tenyerei között. Laza konyba kötött, holló fekete haja kibomolva omlott a páncéljára, kardja mellette feküdt a letaposott havon elfektetve, de a pengét nem borított a vér. – Te is klón vagy? – kérdezte tőle Tündér Ilona. A nő szótanul rázta a fejét. A szép asszony megpróbálta kifürkészni a gondolatait, hátra tántorodott a nő mentális ellenállásától. Elgyengült.
Jaj, ne!
Nyöszörögte a szép asszony, mert értette már, mire volt ez az egész színjáték, a sok klón, azok a fránya reprodukciók. Nem kommandósok és nem karmeliták ereszkedtek alá az égből, hanem csak ő. Tündér Ilona váratlanul felkacagott, és egy ellenállhatatlan erő a hóra omlasztotta a testét. Megbénult. A karmelita felállt, és havat taposva odament hozzá. Letérdelt mellé. Hótól fagyos ujjait a nő aranyhajába túrta, élvezettel játszott a ragyogó hajfonatokkal. Talán irigyelte is tőle. S amíg ujjai között futtatta a fürtöket, mindent kilopott a hóban fekvő nő elméjéből. Az információk megállíthatatlanul áramlottak egyik tudatból a másikba, s a szépasszony semmit sem tehetett ez ellen.
Velem akartál találkozni, mondta ekkor Tündér Ilona. Tudtad, hogy én akarok neked csapdát állítani?
A nő bolintott, a szőke haj zuhatagot elterítette a havon.
Meddig fog tartani? Kérdezte a szépasszony.
Pár évszázadra eltűnsz megint, és csak mesékben élsz tovább.
Aztán egyszer majd megjelensz újra,
mondta a páncélos karmelita, aki először és utoljára szólalt meg a hómezőn. És soha többé.
Eddig még egyszer sem fájt, ugye most sem fog.
A karmelita megrázta a fejét. Várt még egy végtelenül hosszúnak tűnő pillanatig, majd odahajolt áldozatához, és jéghideg ajkait a szépasszony ajkára nyomva, egy szenvedélyes csókkal vetett véget az istenő legutolsó inkarnációjának az anyagi síkon. Jeanne halálra csókolta Tündér Ilonát. Azután aranypáncélba öltöztette testét, arcát az égnek fordította és felsikoltott az űrbe. Jeanne elpusztította a legerősebb ellenfelét, üvöltötte 10 vonásnyira a Pannontól François Rochefort a kongregáció urainak. Az infáns azon kevesek közé tartozott, akik minden részletében ismerték a szent harcos tervét. Most! Indulhatnak az igazi desszantosok! Már is mondom a koordinátákat! Lauder Stanonis alig fél óra múlva találta meg Tündér Ilona holttestét. A szépasszony holtában sokkal gyönyörűbb volt, mint valaha. A nagymester sokáig állt fölötte is nézte őt szótanul.
Vissza foglak hozni. Megvan rá a hatalmam. Vagy visszahozlak a korona hatalma által. Isten engem úgy segéljen. Vagy vigyen el az ördög.
Stanonis lekuporodott a nő mellé, ölébe vette a fejét, haját kisimította az arcából. Minimálisra csökkentette életfunkcióit, majd tekintetét a közelben emelkedő hómezőre emelte és szólt.
Jöjj!
Moraj visszhangzott a völgyben.
Kárpátia Gletscher, Kelet Pannonia, Pannon.
Hallják? Fülelt Nelly. Még egy, ez most közelebbről.
Eszméletlen mennyi lavina van erre,
csóválta a fejét Dega.
A végén még eltemeti szegény Stanonisékat.
Az oposz meg fogja találni őket,
mondta alig hallható a Marilyn. Az ablakban állt, és valamerre a messzeségbe nézett, ahol fenséges hegycsúcsok emelkedtek az égig, aztán lassan megfordult, és a szobában tartózkodók tudomására hozta, hogy meghalt Tündér Ilona. Kész, vége mindennek, a csatát idelent ugyanúgy elveszítettük, ahogy az űrben is el fogjuk veszíteni. Előbb egy mikroatom robbanás, most meg Marilyn. Shaw mutatta Prusznak, hogy kísérje ki Marilynt a szobából. Miután ez megtörtént, visszafordult ahhoz a szakállas férfihoz, akivel eddig beszélt. Az ezredes percek óta az egyik legkellemesebb karizmát gyakorolta, ami a pretoriánus főtisztek türelmének neveztetik.
Ne basszunk ki egymással, szakálvokál!
Hallhattad, mi történik a világűrben. Újra nem fogom elmondani. Utoljára kérdem tőled, hol őrzitek a Szent Koronát? Ha sikerül eljutnom hozzá, még van esély megállítani az ellenséget, minden más esetben szülőbolygód Róma igáját nyugi majd.
De nem tudom, hogy miről beszél, uram!
Rázta fejét a szoba közepén térdeplő férfi. Szürke daróc ruhát hordott, és többi társához hasonlóan hosszú derékig érő szakált viselt, ami meghatározhatatlanná tette a korát. Épp úgy lehetett 35 éves, mint 74. Ő volt a csoport vezetője, a szakállasok magukat karbantartó szerzeteseknek hívták, és pontosan 22 lakott közülük a házban. Na, ez a 22-es csapdája nem a Heller regény, állapította meg Paul Wittgen. A szerzeteseket a falak mentén sorakoztatták fel, egyáltalán nem védekeztek, amikor a dejélősi íjászok gazdag vezetésével lerohanták őket. Shaw előkapta a pszichoszondáját. Ugyanekkor egy hologram formájában bejelentkezett Gemmel, aki ugrásra készen várakozott a Necronomicon fedélzetén. Nagyon rossz híreim vannak, ezredes, hozta tudomásukra az áttetsző alak. A turáni véderő a teljes összeomlás határánál. Enikő csapatának valamilyen cirkálókat ígértek erősítésül, de a hajók nem érkeztek meg, mert a kinizsi harcba bocsátkozott nagy magasságú pályán, ha lemegy a nap, szabad szemmel is látni lehet majd az ütközetet. A hercegnő hajókötelléke elszigetelődött, és ezekben a percekben is elkeseredett harcot vív a túlerővel szemben. Nukleáris becsapódások történtek Jurta palota környékén, a Veni Lumen Cordium több rakétája átjutott a nukleáris védelmi vonalakon, kalkulációim szerint perceken belül sorozatos atomtámadások érik Dél-Pannoniát. A lovagrend sorra kihozza valamennyi cirkálóját a mélyűrből, a legutolsó védelmi vonal előtt a De Passem Domine jelenleg 5 vonásnyira áll attól a képzeletbeli vonaltól, ahol az összecsapások zajlanak és megállíthatatlanul közeledik. Utoljára hagytam a legszebbet. Kongregációs űrdesszant egységek léptek be a légkörbe, ellenzésem szerint céljuk a Kelet-Kárpátok. Jó lenne, ha sietnének.
Szent Isten, lemészárolják Enikőjéket, hallatszott Nelly hangja.
Shaw kikapcsolta a hologramot és bekapcsolta a pszichoszondát.
Ebbe belehalhat jó ember, hozta a vezető tudomására. Várjon!
Kiáltotta az egyik szakállas fickó a fal mellől. Megfordult, fiatalabbnak látszott, mint a csoport vezetője.
Mit akar? Örmet rá Shaw.
Maguknak a remetével kéne beszélniük, már ha sikerül őt elcsípniük. Ő talán tud valamit a koronáról.
Shawék elé dobták az utolsó szalmaszálat.
Milyen remetével? Kérdezték egyszerre vagy hárman.
Az a férfi válaszolt, aki a szoba közepén térdepelt Shaw előtt.
Ó, a remete! Mi is csak ritkán látjuk őt, talán ha havonta egyszer. Fönt bújkál a roncsban, de még egyikünk sem beszélt vele, azt mondják, nagyon öreg.
Egyszer majdnem elkaptuk, már arra is gondoltunk, hogy csapdát állítunk neki. Shawt teljesen felvillanyozta a hír.
Mióta él itt ez a remete?
Fogalmunk sincs.
Mikor látták őt először?
De már a nagyapám is találkozott vele, olyan 70 éve, valamikor a század elején bukkant fel.
Egy koronaőr, kiáltotta Nelly.
Indulás, kiáltotta Shaw, és ment az ajtó felé, de ekkor Stephanus elengedte a sápadt arcú emese dereket, és először szólalt meg, amióta betette lábát a házba.
Várjon, katona!
Shaw meglepődött, éppen az az ember hátráltatja az utolsó pillanatban, akinek a legnagyobb érdekei fűződnek a Szent Korona megtalálásához.
Nincs sok időnk, hallhatta, a Kárpátokban hamarosan leszállnak a kongregációsok. Tud holografikus, szupercellurális üzenetet küldeni 10 fényéven belül?
Mi az Istent akar, Stephanus?
Tud vagy nem tud?
Tudok. Nézze, uram, itt állok a korona előtt.
Akkor Zoltán herceg megadja a hívószámot, azt akarom, hogy a képemet küldjék fel egy űrhajóra.
Miért?
Azért, mert én vagyok a magyar király.